webkanapén Kodász András atyával.
Hát azt gondolom, nem is lehetne autentikusabban beköszönni, mint ahogy szoktam, hogy áldassék. Ugyanis hát nem másul itt mellettem, mint Kodász András atya. Hello, szia!
Szervusz! Sose ültem még ennyi rózsaszín között, az az igazság.
De egyébként de, amikor voltál a bérmalányoddal megünnepelni a bérmálkozást.
Jó, most lelőtted a poén, de igen.
Igen, igen. De mondjuk el, hogy szabad időtbe ide jársz. Mondjuk el, hogy szabad időtbe ide jársz, nem ciki egyáltalán, beszéljünk róla. Amikor azt mondom, hogy atya, vagy amikor azt mondjuk, hogy pap, akkor általában nem a te fizimiskád jut eszébe az embereknek, nem?
Tehát, hanem azt hittem, hogy mindenki csak engem ismer, ez nagyon furcsa.
Tudom, hogy ezt szeretnéd, meg tudom, hogy ez egy nem túl távoli cél, de közben meg nem. Miért lesz valaki pap? Kezdjük az elején. Neked gyerekkorodban te olyan környezetben nőttél fel, ahol egyenesen arányos, hogy lehetett tudni, hogy belőled mondjuk pap lesz?
Nem annyira. Ugye én katolikus környezetben nőttem fel, azért egy katolikus plébánián, katolikus közösségben a fiúk nagy többségében azért megfordul legalább egyszer az a gondolat, hogy hát igazából lehetnék én is, nem? Tehát, hogy oda jár közösségbe, oda jár hittanra, látja a papot, ugyanúgy, ahogy egyébként a kisgyerekek látják a kukásbácsit, és akkor kukásbácsik szeretnének lenni, vagy rendőrbácsik, rendőrbácsik. És nyilván van én is, hogy hát papbácsi szeret. Nagyon sok kicsi gyerek mondja ezt, hogy papbácsi, majd ha felnövök, én is pap leszek. És akkor ez ilyen cuki dolog, de ez körülbelül annyit jelent, mint amikor azt mondja, hogy kukás lesz.
Hát aztán rájön, hogy mivel jár. Rájön, hogy hogyan kell kezdeni.
Hát vagy kinövi, nem tudom. Igen, tehát, hogy van, aki kinövi, nem, van, lehet, aki nem.
Igen, nem, első körben igen, ez így jól néz ki, meg hát azért mégis csak a pap az egy tekintély, tudod, tehát hogy ha már csak így ha nem a brazil szappanoperás példákat nézzük, ahol mindig kiderül, hogy van egy eltitkolt gyereke a papnak, akkor egyébként azt gondolom, hogy a pap egy tekintély, aztán nyilván így felnő az ember. Gyerekkorod neked milyen volt? Anyukáddal, apukáddal éltetek? Tehát, hogy rendes...
Igen, mi hárman vagyunk fiúk, és szüleimmel éltünk együtt, mondjuk így rendesen, ha szabad ezt így mondani. Édesapám már nem él, de 2011-ig együtt volt a család. Uh-huh. És így mondhatni, átlagos klasszikus családi életet éltünk Budán a 12. kerületben. Ez jó hangzik, de egy nagyon kicsi kis lakásban, egy ilyen, nem panel, de ilyen sorházas kis 50 négyzetméteresben. Úgyhogy ez egy átlagos, teljesen átlagos gyerekkorom volt.
De nem mindig volt, te nem úgy indultál neki, hogy te pap leszel, tehát voltál te nem pap, ugye?
Persze. Hogy azért... Én voltam tanár is, tehát hogy én nekem először tanári, illetve nem tanári, hanem magyar szakos és kommunikáció szakos végzettségem van, tehát papíron újságíró vagyok, írott sajtó, és magyar szakos bölcsész, de tanítottam egy pár évig egy gimnáziumban, úgyhogy voltak nekem is vargabetűim.
Neked volt világi életed is, tehát neked volt barátnőd, volt szerelmed, tehát te nem az a pap vagy, aki nem tudja, hogy milyen kapcsolatban lenni, milyen szerelemben lenni. Hogy jutottál el mégis erre a pontra akkor?
Még egy megjegyzés az előző mondatodhoz, hogy szerintem ez egy fontos tapasztalat, egyrészt a szerelem, másrészt a munka. Én ezt nekem az a véleményem, hogy ezt szerintem minden kispapnak jó lenne, mielőtt bemegy a szemináriumba, ez a két alaptapasztalat, hogy párkapcsolatban lenni, illetve az, hogy munkahelyen dolgozni, ahol be kell érni időre, ahol főnök van, ahol fizetés van, ahol elvárások vannak, stb. Ez a két tapasztalat szerintem nagyon fontos.
Nálatok nincs fizetés egyébként?
Klasszikus értelemben vett fizetés nincs, mi adományokból élünk, a hívek adományából, de természetesen ez...
Az jó, azóta nem kell adózni, nem?
Azért nem kell adózni, mert már kiokosított valaki, mert a partizános interjúban a Marci nagyon belement ezekbe az adózási kérdésekbe, és én tényleg eléggé tökfélkó vagyok ezen a téren, de hát bölcsész vagyok, tehát van 4 diplomám, de mind a 4 bölcsész diploma, tehát hogy jó, tudom, hogy van...
Azt tulajdonképpen olyan, mintha egy lenne, nem? Tehát...
Köszönöm! Mekibe is, meg a Burger Kingbe is, meg a KFC-be is.
Mindenhol fölvennék, igen, tulajdonképpen.
Szóval, hogy ugye az adomány az azért is adómentes, mert azt ugye bedobják a persejbe, tehát technikailag ők már leadózták azt a pénzt, mert hiszen nettó bevételükből dobnak a persejbe, és hogyha még egyszer meg lenne adóztatva, akkor az dupla adózás lenne, vagy nem?
És hát tudjuk, hogy Magyarországon nem szeretik az embereket sokszor megadóztatni, mert ez nem egy ilyen ország, igen.
Nem úgy, tudom, van állítólag ilyen alapszabály, hogy ugyanazt...
Mindenki csak egyszer adózik elvileg az országban, igen, ezt így szokták mondani. De mentségemre szóljon, tehát ebben azért mondjuk hasonlítunk, hogy én sem nagyon értek az adózáshoz, de tudom, hogy Marci nagyon szeret belemenni az ilyen közéleti dolgokat. dolgokba, politikai dolgokba. És egyébként az igazság az hozzátezik, mondjuk el a nézőknek, hogy én elkívtalak ide téged, viszont annyira kicsinált az étteremnyitás, hogy kénytelen voltam pár nappal a forgatás előtt lemondani, és azt mondani, hogy nem tudjuk ezt a beszélgetést megcsinálni, és közben tudtam, hogy mész a Partizához, és annyira örülök egyébként, hogy kijött a Marcis interjú, mert annyira más kontextusba helyezte a mi beszélgetésünket. Én nyilván, tehát hogy én itt nem az egész egyház felelősségét szeretném rajtad számon kérni, és nem ezeket a dolgokat, engem te, mint András, te, mint pap, te, mint vlogger érdekelsz, mert hát azért én azt gondolom, hogy nézik olyan srácok is a csatornát, akik ki tudja, lehet, hogy pont miattad lesznek papok, bár lehet, hogy aztán a beszélgetés végére meggyőzzük őket, hogy ne legyenek azok. Meddig jutottatok el, mondjuk, meddig jutottál egy párkapcsolatba, házasság gondolata felmerült?
Fel, a leghosszabb párkapcsolatom 2 éves volt, 2 év és 2 nap egészen pontosan. És ott már komolyan felmerült a házasság gondolata, de végül is nem lett belőle ilyen értelemben semmi.
Azért lett vége a kapcsolatotoknak, mert te úgy döntöttél, hogy pap leszel, vagy azért lettél pap, mert vége lett a kapcsolatotoknak?
Konkrétan ezzel a kapcsolatban nem volt ilyen összefüggés. Tehát ez a leghosszabb párkapcsolatom volt, de nem az utolsó, ezután még volt több. De nem volt ilyen összefüggés.
Az utolsó párkapcsolatoddal sem?
Alapvetően nem.
Marcella mondta egy nagyon érdekes dolgot a karácsonnyal kapcsolatban, hogy egyedül töltöd a karácsonyt. De egyébként miért, ha van családod?
Hát ez egy jó kérdés.
Köszönöm szépen.
Nem tudom, bennem egy kicsit az van, hogy a karácsony az családi ünnep, és én furcsán érezném magam, hogy de egyébként jöttek a kommentek is, hogy miért nem hívnak meg engem családokhoz, stb. Karácsony az eléggé családi ünnep, és én furcsán érezném magam egy másik családnál. De egyébként a tesóim...
Hát a saját családodról beszélek.
Tudom, tesóim egyébként hívnak időről időre, meg ugye édesem is most már egyedül van, és akkor őt is meghívják magukhoz, stb. Lehet, hogy itt én vagyok ebben a nem tudom, állhatatlan, de hogy én úgy érzem, hogy nem akarok ott zavarni egy karácsony este. Amit szoktunk egyébként csinálni, ha összejön, néha-néha, hogy papok összejövünk karácsony este. Ez egy kicsit macerás, mert ugye van délután a betlehemes, és vissza kell érni az éjféli misére, tehát mondjuk kocintani nem tudunk, de az még el lehet engedni, de mondjuk kajálni vagy társasozni azért még lehet. És amikor összejön, akkor mondjuk páran papok össze tudunk jönni.
Miről beszélgettek egy ilyen papi karácsonyon?
Hát egyébként...
Nagyon kíváncsi lennék, hogy összeül 6 pap, és egy Istenen, Jézuson, Szent Háromságon, üdvözlésen, szereteten kívül, van tehát ilyen világi témákról is szoktatok beszélgetni?
Persze, simán. Fociról simán, politikáról simán, arról, hogy ki mit fog mondani az éjféli misén, ugye mert, mit tudom én, karácsony van 2000 éve, a szeretet ünnepe, hát nem a szeretet ünnepe, mert Jézus születésének ünnepe, de mondjuk ugyanaz az evangélium 2000 éve, és akkor na, akkor ki mit tud kihozni belőle, vagy milyen új gondolat van esetleg ezzel kapcsolatban, hogy hívek se aludjanak el. Hát, tehát ez olyan értelemben szakmai konzílium.
Járnak azért még karácsonyi misére, hogy valóban azt hallgassák, tehát a prédikációt hallgassák, tehát nem az van, hogy a szép, és éjfélkor is ott vagy, és elmész, és megnézed, mert szép.
Biztos,
nem?
Hogy tehát, benne hogy... van ez is jó kövéren, de azért a hívek szeretnek úgy hazamenni, hogy kaptak is valamit. Csak nehéz tudod a szeretetről ennyiszer újat mondani. Tehát azért ezek
egy év alatt úgyis elfelejtik, nem? Tehát, hogy igazából...
Nem, figyelnek?
Figyelnek.
Van, aki jegyzetel, meg felveszi, meg nem tudom.
Tényleg? Azért te minden szempontból így modernizálod a saját plébániádat. Ti szoktatok mondjuk, szoktatok közvetíteni a miséket? Tehát
amikor karantén volt, akkor mindig közvetítettünk. Uh-huh. Most azért álltunk le a közvetítéssel, hogy jöjjenek el.
Aha.
Mert hogy óhatatlanul az érzés, hogy hát, ha meg tudom nézni neten, akkor nem jövök el, csak akkor nincsen közösségben, akkor nem találkozik a többiekkel. Úgyhogy mi most direkt leálltunk a közvetítésekkel. De karantén alatt végig közvetítettünk 3 kamerával rendesen.
Ugye most jársz pszichológushoz, hogy a papi hivatásoddal kapcsolatban, hogy kiderüljön, hogy ez tényleg neked való dolog. Miért érezted, vagy egyáltalán éreztél a bizonytalanságot abban, hogy neked biztos, hogy a papi hivatás, ezt hivatásnak hívják?
Hivatásnak hívják.
Tehát, hogy neked a papi hivatás az, ami az életedet végig fogja kísérni.
nézd, hát most egy időpontot nem tudok neked meghatározni, de azért én azt nem tartom annyira egetverő dolognak, hogy elbizonytalanodsz a dolgokban, az életedben, abban, hogy érdemes volt-e megnyitni ezt, abban, hogy nem tudom, jó helyen vagy-e, vagy ilyesmi. Én azért azt gondolom, hogy az emberi élet az változékony, sérülékeny, nem ilyen gránit szilárdságú identitások mennek itt jobbra-balra, hogy egyszer eldöntöttem, ráálltam az útra, és akkor onnantól kezdve minden oké. Az egy dolog, hogy mondjuk egy ilyen terápiás folyamat végén, ha esetleg felfedezem, hogy a hivatásomban nem csak isteni meghívás volt, hanem mondjuk olyan motivációk, amik nem annyira jó motivációk, vagy személyes szempontok, amik belejátszottak, attól még én szabadon hozhatok még egyszer egy döntést, hogy ennek ellenére folytatom, ennek ellenére igent mondok rá. Ezt Pál Feri fogalmazta meg egyszer nagyon jól egyébként, hogy ő minden évben felteszi magának a kérdést, mi a helyzet a hivatásommal, és minden évben szabadon igent mond rá. Ő is pap.
Aha, de jó, de ez így őszinte? Tehát, hogyha közben azt mondod, hogy ti a terápia végén felfedeztek olyan dolgokat, ami mondjuk olyan motiváció, vagy olyan indítatás is volt benne, ami nem feltétlenül jó dolog, és ennek ellenére te mondjuk folytatod a papi hivatást, ez úgy tud őszinte lenni? Meg ez tud úgy működni?
Szerintem ez a legőszintébb dolog a világon, amikor azt mondod, hogy tudom, hogy ott voltak mondjuk rossz szempontok, amik alapján döntöttem, de most ezek alapján, hogy ezzel már tisztában vagyok, tudok hozni egy őszinte döntést. Hát miért ne vállalhatnék akár egy olyan utat tudatosan, amiről kiderül, hogy nem feltétlenül az én utam. De most még erről nincsen szó, tehát hogy mi...
Nem, persze, nem akarlak az adás végéig lebeszélni, persze, a papságról, félre ne érts. Nem, csak ez olyan érdekes volt, hogyha már ez így megfordul a fejedben, és persze értem azt, amit mondasz, hogy az embernek dolga átgondolni bizonyos dolgokat, de igen, mondjuk, hogy nyit egy éttermet, ott igen, az idegösszeroppanás szélén vagyok, akkor ezt oké, átgondolom, hogy erre szükség volt. De azért a papság az minden szempontból más, hiszen ahogy mondod, ott azért isteni elhivatásról van szó. És ott fura, hogyha az ember, mi lehet az, amiért, vagy mik lehettek azok az okok, amiért egyáltalán elbizonytalanodtál benne?
Alapvetően szerintem nem a hivatás az, ami a fókusz volt most, hanem hogy a helyemen vagyok-e, az onnan indult el, hogy elkezdtem kiégni, elkezdtem nagyon nehezen teljesíteni a mindennapokat, érzelmileg nehezen teljesíteni a mindennapokat, és akkor
felmerül... Mi voltak ezeknek a jelei egyébként? Én konkrét jelekre vagyok kíváncsi.
Konkrét jel, amikor már egy állandó fáradtság van rajtad, ami mondjuk alvással nem kiküszöbölhető, amikor az, ami korábban örömet okozott, most már nehéz, régen lelkesedtél érte, most mintha a fogadat húznák, vagy én például konkrétan testi jeleket kezdtem produkálni, tehát hogy alvatlanság, gyomorgörcsök, pánikrohamok, tehát hogy mikor felveszem a papírruhát, most elmondom, négy szem közt vagyunk, de mikor felveszem a papírruhát, volt egy ilyen élményem, hogy ez sok réteg ruha, és egyszerűen elkezdtem fulladni tőle, konkrétan fizikálisan felment a pulzusom, légszomjom lett, stb. Le kellett vennem magamról, és nem tudott menni tovább a szertartás. Tehát, hogy és ezek fizikális jelek, amik azt mutatják, hogy valami nem oké.
De túl nagy rajtad a nyomás? Vagy miért? Tehát túl nagy a felelősség, túl nagy a nyomás, vagy ez és úgy érzed, hogy ez alatt te összeroppansz?
Nézd, ez egy eléggé bonyolult és összetett dolog. Most, ha itt tudnék neked válaszolni, akkor nem járnék pszichológushoz, de biztos, hogy van nyomás is.
Tehát, hogy... És nektek az egyház egyébként biztosít pszichológust? Tehát, hogy...
Hát én nem kértem tőlük biztosítani. Tehát az egyház környékén vannak pszichológusok, de én most úgy voltam vele, hogy én teljesen magam akartam kiválasztani azt, aki nekem szimpatikus, nem tudom micsoda. Tehát az érsekségen dolgoznak pszichológusok, és ők vállalnak ilyenfajta segítséget is.
Miért nem választottál egyébként egy ilyen lazább felekezetet? Tehát, hogy azért mondjuk azt azért el lehet mondani, igen.
Ahol nem kell feketébe öltöznöm.
Hát, igen, ahol nem kell a halálangyalának öltözni konkrétan, de nem csak ez, hanem hogy ahol...
Darth Vader nem is halálangyal.
Egyébként tényleg, pláne a sisak van. Tehát ott azért, igen, azért az elég kemény. De hogy tehát azért vannak olyan egyházak, ahol nem kell ennyi mindenről lemondani.
Vagy nekem ez abszolút a teológián múlik. Tehát, hogy én nagyon komolyan utána mentem teológiai kérdéseknek. Nekem volt egy rövid időszakom, amikor protestáns irányba kezdtem el elmenni, protestáns nézeteket kezdtem vallani, tehát kisodródtam ilyen értelemben a katolikus egyházból, akkor még nem voltam pap, meg kispap sem. De ugye elkezdtem lelkesedni protestáns gondolkodókért és protestáns teológiai irányzatokért. de utána én egy nagyon komoly kutatómunkát végeztem ebbe az irányba, szóval nekem egyszerűen a teológia az, ami visszavezetett a katolikus egyházhoz, hogy egyszerűen azt látom, hogy itt van meg az a koherens egész teológiai tanítás, ami a kinyilatkoztatás egésze, és ez egyszerűen miután erről meggyőződtem, és nem mások győztek meg, hanem én mentem utána, és miután erről meggyőződtem, azt mondtam, hogy akkor ez az utam.
Hogy működik ez? Megvan a negyedik bölcsészdiplomád, utána mész a dolgoknak, úgy látod, hogy a katolikus egyház a te egyházad, pap szeretnél lenni. Mi a helyzet? Besétálsz egy templomba, és azt mondod, hogy figyelj, pap szeretnék lenni? Mi ennek a menete?
Az is egy megoldás, tehát hogyha valaki besétál egy templomba, akkor ott a plébános tud neki segíteni ebben a dologban, de egyébként egyszerűen csak küldeni kell egy levelet a püspöknek. Minden püspökségnek a honlapján megvannak ezek a e-mail címek, meg levelezési címek, ilyesmi, és egyszerűen küld egy levelet, hogy itt vagyok, szeretnék jelentkezni, és ennyi. És onnantól kezdve olajozottan megy a gépezet, kiértesítik, hogy akkor küld el az érettségidet, ha van nyelvvizsga, ha van diploma, stb.
Tehát érettségihez kötött.
Érettségihez kötött, igen. Igen. Diplomához nem kötött, érettségihez kötött. A nyelvvizsgának örülnek, mert ugye a papsághoz is kell nyelvvizsga. Tehát, hogy amit mi elvégzünk teológiát, abból is diplomát kapunk, állami diplomát. Tehát a szeminárium is állami diplomát ad, és ahhoz emiatt kell nyelvvizsga bizonyítvány is. Tehát, hogyha az már van, akkor az jóság.
Elvégzett mennyi idő? Mennyi idő ez a képzés?
6 év.
6 év.
6 év.
6 év. Az durva. És közben már egyébként, nyilván arra vagyok kíváncsi, már az elején van a cölibátus, vagy az csak azután, miután felszenteltek?
Hát hivatalosan azután, miután felszenteltek, de
rosszul néznek, hogyha...
De azért igen, hogyha tehát hogy...
Megy a szeminárium után a csaj, érted?
Igen, tehát ez két okból is necces, ugye egyrészt a csajjal szemben necces, hogy most ha te tudod, hogy nem akarsz tőle semmit hosszú távon, akkor ez milyen dolog már együtt lenni vele, nem? Tehát, hogy azt úgy egyébként is, hogyha ha most a papságot elfelejtjük, csak egyszerűen világi szemmel nézve, hogyha úgy vagy együtt valakivel, hogy tudod, hogy semmi komolyat nem akarsz tőle, csak nem tudom, életszakasz partnerként kezeled, azt én nem tartom jónak. De egyébként az előjárók is ilyenkor felteszik a kérdést, mert volt erre példa, hogy akkor most döntsd már el, hogy mit szeretnél. Hogy megházasodni, akkor jó Isten éltessen és áldja, vigye. Ha pedig papnak, akkor viszont talán jó lenne, hogyha szakítanátok. Szóval, hogy... De a hivatalos cölibátusi fogadalom az a szenteléssel van.
Mi van akkor mondjuk, hogyha feleséged van és úgy szeretnél pap lenni? El kell válnotok?
Hát az egyházban nincsen válás.
Tehát, hogy... Ezért kérdezem, hogy akkor ilyenkor mi a helyzet? Vagy, tehát, vagy mindenképpen özvegynek kell lenned ahhoz, hogy...
Igen, csak ha te teszed magad özvegyé, az nem oké.
Hát tehát, nyilván. Igen.
Szóval, hogy özvegynek kell lenned, vagy tehát, hogy szabad állapotúnak kell lenned. Hogyha feleséged van, akkor nem tudsz pap lenni.
És ha volt?
Ha valamiért, tehát hogy most egyébként azt hiszem, hogy idén is szenteltek olyat, aki konkrétan özvegy, tehát felnőttek a gyerekei,
és
a
elvált.
Felesége sajnos. Hát ugye válás nincsen nálunk.
Hát értem, de polgári kereteken, tehát hogy ott csak az számít, ami az egyházon belül köttetett.
Nekünk az egyházi esküvő számít.
Tehát nálatok az egyházi esküvő számít. Tehát hogyha nekem mondjuk volt, játszunk el a gondolattal egy pillanatig, hogy én valamiért pap szeretnék lenni, és nekem volt... Kezdjük nagyon az elején, tehát volt egy feleségem, igen, akivel volt egy polgári szertartásom, aha, de tőle elválok, ettől még lehetek pap. De ha volt egy feleségem, akivel volt egy egyházi szertartásom, ugye azt, amit igen, Isten összeadott, azt ember szét nem választ.
Igen, tehát hogy, bocsánat, tehát nekünk a polgári szertartás az nem számít. Uh-huh. Tehát nekünk az egyházi szertartás számít, ha neked polgári házasságod volt, akkor gyakorlatilag szabad vagy. Ha egyházi szertartásod volt, akkor viszont sajnos addig, amíg a feleséged él, nem lehetsz pap. Ez nagyon szigorúan megvan, ez a szétválasztás egyébként az egyházi esküvő és a polgári esküvő tekintetében, és a kettőnek nincsen egymásra hatása, vagy köze egymáshoz.
Hát ha már így szabályokról, meg itt ilyen különböző dolgokról beszélgetünk, arra vagyok kíváncsi, hogy van-e olyan dolog a saját egyházadon belül, amivel te nem értesz egyet? Van-e olyan dolog, amire egy azt mondod, hogy én amikor ezt elkezdtem, nem gondoltam, hogy ilyen lesz, sőt azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, hogy ezen már mondjuk érdemes lenne változtatni, akár mondjuk a nőtlenség és társai, illetve hogyha van ilyen, akkor ezt mondjuk te el tudod mondani valakinek, szóvá tudod tenni, tudsz-e bármit tenni az ügy érdekében, hogy előrelépés legyen?
Nekem például most az egyik fő fókuszom, hogy a papoknak a lelki egészsége, vagy hát elsősorban a saját lelki egészségem, hogy meg tudjam őrizni a józan eszemet és egyáltalán a lelkemnek a békéjét. És ennek szerintem például az egyik feltétele, hogy a papok ne magányosan éljenek a plébánián. Tehát nekem például az első dolog, amit változtatnék, hogy én papi életközösségeket hoznék létre. Mert hogy legyen valaki, aki szól hozzád, vagy legyen valaki, akinek kipuffoghatod magad nap végén, akinek elmondhatod, hogy jó volt a napod, vagy rossz volt a napod, vagy stb. Egyáltalán ventilálhatsz egy kicsit. Ahhoz nem kell, hogy a feleséged legyen, az lehet egy életközösség, egy szerzetes közösség például, vagy nem tudom micsoda. És mi például most konkrétan ezt csináljuk, nem tudom, hogy ezt mennyire tudsz róla, hogy augusztustól az én plébánőm mondja, hogy papi életközösség jön létre. Ahol együtt fogunk lakni, külön lakásokban, de egy plébánián, egy házban.
Ez lehet nektek? Tehát, hogy te ilyen szempontból szabad kezet kapsz?
Ez most egy nagyon új kezdeményezés. Ilyen a Magyar Egyházban elvétve van. Azt hiszem, hogy talán másfél éve jött a kezdeményezés a Kaposvári Egyház megyéből. Ott létrejött egy ilyen közösség. És ezzel az ötlettel kerestük meg Bíboros urat néhányan papok. És a Bíboros úr erre rábólintott. Tehát, hogy igen, az ő engedélyével történik az egész.
Hát figyelj, 5-10 év, és lehet, hogy feleségetek is lesz, hogyha ilyen liberális
nem
ez a Bíboros úr.
Nem hanem Ferenc pápán.
Ferenc pápán.
Egyébként nem volt mindig cölibátus egyébként. A cölibátusnak szerintem sokkal inkább spirituális értelme van. Ezt figyeld meg, hogy gyakorlatilag minden vallásban, de a legősibb vallásokban jelen van az, hogy a szent ember, a guru, a jógi, a nem tudom, a falunak a sámánja, az cölibátusban ért, csak nem cölibátusnak hívták, hanem neki nem volt felesége és családja. Mert ő a teljes életét annak szentelte, hogy a közösséget összekapcsolja az istenséggel, a totemekkel, a szellemekkel, a éppen aktuális vallás, amiről beszél. Vesztaszüzek például, vagy akár ugyanígy bármelyik vallásban, ugyanígy buddhista szerzetesek.
Egyet értesz te ezzel egyébként?
Szerintem ez egy logikus dolog. Tehát,
ezt kérdeztem.
Én egyébként egyetértek vele, igen.
Aha. Tehát, hogyha mondjuk egy szavazásra kerülne a sor, és ott x-elni kéne, hogy legyen-e eltörölve a papinőtlenség, akkor te azt mondanád, hogy nem jó ez így?
Én azt mondanám, hogy jó ez így. Annak ellenére, hogy jogos felvetések vannak és problémák vannak ebben a kérdésben, és ezről Marcival is beszélgettünk.
Megmondom az igazat, hogy nem, tehát én beletekertem az interjúba, bármennyire szeretlek, Marci. Én mindig tekerem, mindig gyorsítva nézem az interjút, tekerem, és akkor nekem topikok, keresek valamit, és akkor topikok megvannak. Lehet, hogy beszélgetetek róla, de nem tudom.
Szóval, hogy vannak nehézségek a cölibátusban, ezt nem mondom, egyébként a házasságban is vannak nehézségek. Csak ott senki nem arról beszél, hogy a házasságot el kéne törölni, hanem könyvek garmadája jelenik meg arról, hogy a házasság nehézségeit hogyan oldjuk meg. Tehát, hogy komoly problémák vannak, de senki nem azt mondja, hogy akkor felejtsük el a házasságot, hanem akkor keressük meg, hogy mi a probléma. És ugyanígy vagyok én is a cölibátussal, hogy igen, nagyon sok papnak ez nagyon nehéz, nekem is nehéz. De nem feltétlenül az erre a megoldás, hogy jó, akkor töröljük el, hanem akkor nézzük meg, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amit tudunk tenni. Én például azt teszem, hogy oda mentem a Bíboros úrhoz, és azt mondtam neki, hogy próbáljunk ki egy papi életközösséget, neki ez az ötlet tetszett, és azt mondta, hogy próbáljuk ki, lássuk meg, hogy ez segít-e a dolgon.
Itt az Erdő Péterről beszélünk?
Igen.
Őről majd fogunk még egyébként is, de hogy milyen érdekes, amit mondasz, hogy itt a házasságról nem megszüntetni, hanem megjavítani a házasságot, hogy ezt kell. És amikor pedig ugye itt szexuális problémáról, vagy hogy talán úgy fogalmaztad, hogy aki szeretne változni, annak a terápiának a lehetőségét meg kell adni, vagy tehát akinek itt, és hogy ez milyen furcsa, hogy itt viszont ebben a kontextusban, ha azt nézzük, akkor itt nem arról van szó, hogyha valakinek gondja van a szexualitásával, hogy akkor ezt megjavítani próbáljuk, hanem ezt akkor eltörölni. Tehát, hogy akkor így a homoszexualitást azt kivesszük a képből, és akkor elküldjük egy terápiára, és heteroszexuális lesz.
Szerintem egy picit félreérted, amit én ezzel kapcsolatban mondtam.
Úgy érzed?
Aha. Egyetlen egy dolog, 21. század, a pszichológiai évszázada. Tehát mindenki önjelölt pszichológus, rengeteg pszichológiai könyv, blog, YouTube csatorna, podcast, stb. Mindenről fel lehet tenni a kérdést, még az én hivatásomról is feltehetem a kérdést a pszichológusomnak, hogy ez igazi-e. Egyedül a homoszexualitással kapcsolatban nem lehet ezt a kérdést feltenni mondjuk egy pszichológusnál. Tehát, hogy miért van az, hogy egy pszichológus a homoszexualitással kapcsolatban csak az affirmatív irányt viheti, a megerősítő irányt, hogy fogadd el magad. Miért nem lehet feltenni a kérdést, hogy honnan van bennem ez az érzés, amit érzek? Hát egyébként, tehát hogy talán Marcinak mondta, nem tudom, de hogy mikor jönnek hozzám jegyes kurzusra a párok, ugye szegények kötelezve vannak arra, hogy mielőtt összeházasodnak, néhányszor eljöjjenek hozzám, és meghallgassanak engem, mint outsidert, arról, hogy hogyan lehet jól házasságban élni. És én náluk is mindig felvetem ezt a kérdést, és mindig van egy ilyen feladat, hogy vizsgáld meg a kapcsolatodat, hogy tényleg ez az igazi, tényleg szerelmes vagy, vagy menekülsz, vagy kapcsolatfüggő vagy, nem tudom.
Oké, de hát azért homoszexuális, tehát ugye azért az egy nagyon fura dolog, hogy valaki, tehát hogy a homoszexualitás tapasztalatban mondom, az nem egy olyan dolog, hogy én most nem tudom, rossz a kapcsolatom a Patrikkal, és akkor megyek és keresek magamnak egy nőt. Tehát, hogy ez azért nem egy ilyen.
Figyelem, hogy mikor emelkedik ki a feje a
problémát. Nem, főleg itt a vitrínbe szokott kinézni. Tehát, hogy azért ez nem egy ilyen dolog. Mert értem én, hogyha persze mennek hozzád a jegyes oktatásra, és ott ezt megkérdezed, ott előfordulhat, és maximum az lehet, hogy rájön, hogy basszus, én tényleg menekültem mondjuk a család elől, vagy egy másik kapcsolatból, és akkor valószínűleg összejön egy másik lánya, de nem egy fiúval, vagy ez tehát, hogyha ez odafele működik, tehát hogy a homoszexualitás terápia útján lehet valaki heteroszexuális, akkor a heteroszexuálisból terápia útján lehet homoszexuális?
Nyilván ilyen terápia nincsen nekem, tehát hogy két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy számomra nagyon furcsa az, hogyha valaki mondjuk felnőttként felfedezi a homoszexualitását, akkor ünnepeljük. De hogyha homoszexuálisként felmerül benne a kérdés, hogy lehet, hogy ő nem is mindig volt ilyen, vagy nem is mindig érzett így, akkor szóval, hogy ez miért egy irányú utca? A másik dolog pedig, amit ide akartam hozni, hogy a szexualitásunk azért az nem egy gránicilátságú dolog. Az egy nagyon fluid, nagyon sérülékeny valami. Tehát gondolj bele abba, hogy mondjuk egy korai negatív szexuális élmény, akár egy nemi erőszak, akár egy abúzus, alapvetően befolyásolja azt, hogy mondjuk felnőttként hogyan tekintünk a saját testünkre, vagy hogyan vonzódunk másokhoz, vagy egyáltalán át tudjuk adni magunkat a mondjuk felszabadult szexnek. Mert mondjuk azok az események, azok az élmények, amik gyerekkorunkban történtek velünk, azok alapvetően megakadályoznak minket abban, hogy például miért lesz valaki aszexuális. Hogy miért van az, hogy valaki fajja a partnereket, és miért van az, hogy valaki nem tud együtt lenni senki mással, mert egyszerűen nem tud feloldódni egy ilyen helyzetben. És akkor a pszichológushoz, hogy elmegyek, akkor elkezd velem beszélgetni arról, hogy nem történt-e valami a gyerekkoromban, ami miatt kialakult ez a promiszkuitás, vagy kialakult ez az aszexualitás. De akkor nem kérdezhetem meg a pszichológustól azt, hogy mondjuk miért alakulhatott ki nálam az, hogy a saját nememhez vonzódok. Ráadásul egy olyan jelenségről van szó, ami 95% versus 5%. Akkor azért mégiscsak felmerülhet a kérdés, hogyha 95 így, 5% úgy, akkor miért ne kérdezhetném meg, hogy miért van az az 5%? Nem állítok semmit, mert nem vagyok pszichológus, meg nincsenek kutatásaim, mármint amiket én csináltam volna ebben az ügyben, vagy ilyesmi. Csak hogy én egyszerűen a gondolkodás szabadságát védelmezem, hogy mielőtt dogmatikusan lezárnánk kérdéseket, azért hadd lehessen már feltenni őket, és végig gondolni. És lehet, hogy a végén, amikor végig gondoljuk, akkor rájövünk, hogy igen, hülyeség volt már
az elején. Azért ezekben az M5-ös beszélgetésben nem egészen így fogalmaztál. Tehát azért ebből a beszélgetésből sok minden kijött, de itt nem az volt a szummája a dolognak, hogy Hodász András azt mondta, hogy ha esetleg te bizonytalan vagy a szexualitásodban, bátran elmehetsz egy pszichológushoz, és megkérdőjelezheted ezt, vagy megkérdezheted tőle, hogy mi a helyzet veled. Mert szerintem, ha ezt mondod, ezen senki nem sziszem fel.
Igen, az M5-ös beszélgetés, ezt Marcinak elmondtam, az M5-ös beszélgetés ez egy eléggé szerencsétlenül sikerült beszélgetés volt abban a szempontból, hogy ott nagyon felpaprikázódtak a kedélyek, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy ott az eléggé feszült helyzet alakult ki elég gyorsan. És akkor már én is úgy nyilvánultam meg, ahogy később magam sem értettem egyet magammal, tehát a stílusommal, meg egyáltalán, ahogy ez a beszélgetés lezajlott.
Ott azt is mondtad egyébként, hogy naív voltál, nem egészen tudtad, hogy hova mész, de azért ez egy fontos dolog, hogy ez már a második beszélgetés volt, ugye? Tehát, hogy te előtte voltál, tehát, hogy neked összesen 2 beszélgetésed volt a...
Szerintem az volt az első, amit a Marci beidézett.
És nem, az volt a másik, mert az elsőnél nem voltak, tehát nem volt a háttértársaság részéről ott a Dombos Tamás.
Mikre emlékszel?
És nem emlékszem, utána néztem én is, tehát, hogy nem emlékeztem. És a másodikra sikerült egy olyan komplexebb dolgot összehozni ott a csatornának, ahol már a másik oldalra is meg tudtak szólaltatni valakit. Lehet, tehát, hogy... hogy az fura, hogy itt az első körben azt mondtad, oké, nem tudtad, hogy hova mész, nem tudtad, hogy kivel beszélgetsz, de aztán rá volt egy következő beszélgetés, azért ott már utána tudtál volna nézni ennek a dolognak, mert ugye azt is mondtad, hogy utólag már kicsit bánod azt, hogy ez így alakult, és te is, és a beszélgetés is fel lett használva utána egy ilyen, hát nem is politikai célra, de mindenképpen társadalmilag megosztóra sikeredett.
Nézd, ez. Annak a, egyrészt azt tegyük hozzá, hogy ez évekkel ezelőtt volt. Tehát, hogy még mondjuk azért a társadalomban is másképp álltak ezek a dolgok, meg egyáltalán a társadalmi párbeszéd szintjén is másképp álltak ezek a dolgok. És azóta eltelt években látom, hogy mi ennek a beszélgetésnek például az utóélete. Az, hogy én hogy lettem bekategorizálva, beskatujázva, az, hogy azt a beszélgetést hogyan idézik újra és újra vissza, hogy én azokért mit kaptam pro és kontra egyik oldalon, másik oldalon, nyílt levelek, szerkesztőségi állásfoglalások és cikkek, stb. Tehát, hogy amikor azt mondom, hogy lehet, hogy megfontoltabb lennék most, másképp fogalmaznék.
Mit mondanál most?
Talán most pont azt, amit az előbb elmondtam, tudod, hogy én nem, tehát hogy enged, hogy ne értsek egyet, amiből igen. Remélem, hogy lesz egyszer valami ez a gondolat, hogy most már azt látom, hogy a legfontosabb ebben a társadalomban az, hogy megtanuljunk egymással normális, tiszteletteljes emberi módon beszélni. És ez sokkal fontosabb mindennél. De ez is az utóbbi években alakult ki így, hogy gyakorlatilag a társadalom egyszerűen eszét vesztette, amikor vitakultúráról van szó. És ez akkor még nem volt ennyire durva. Tehát mondjuk most egy ugyanilyen beszélgetésben sokkal békésebb hangnemet ütnék meg. Pontosan azért, mert tudom, hogy nagyon nagy hullám, nagyon nagy érzelmi hullámokat tud vetni.
Ennyi év távlatában egyébként még fenntartod azt, hogy terápiával a szexualitás, a szexuális orientáció megváltoztatható?
Ki tudjuk jelenteni azt a 21. században, hogy a gyerekkori traumáink, vagy a minket ért hatások megváltoztathatatlanok, akkor mi értelme van a pszichológiának? Én egy terápiára...
Minden kérdésre szoktam válaszolni?
Ez ilyen jézusi technika, de nem jó.
De nem. Egész jó, egész jó. Annyi a különbség köztetek, hogy mondjuk ő Isten tudott te meg. Igen.
Hát, igen.
Te meg nem annyira, de...
A szakálla is jobb
volt. Értem,
meg ő meghalt a kereszten,
meg ő meghalt, igen. Hát figyelj, azt még össze tudjuk hozni. Tehát, hogy, de... megoldjuk. Igen, megoldjuk, ezen nem újon, de hogy... Szóval igen, vagy nem?
Szóval én nem így tekintek erre a kérdésre, hogy terápia és megváltoztatunk. Hanem úgy tekintek erre a kérdésre, hogyha benned felmerül az, hogy honnan erednek ezek az érzések, akkor annak utána lehet menni.
Viszont nem csak a homoszexualitás kérdése, hanem van több olyan kérdés is, amiben az egyház képviselői elég éresen nyilvánulnak meg, például itt Veres András és a Lombik program. Nem tudom, hogy ezt te hallottad-e, vagy tudod, hogy ő...
Ez egy augusztus 20-ai beszéd volt.
Aha, igen.
Onnan és indult.
Igen.
Veres András püspök atya egyébként az egyház álláspontját mondta el.
Neked erről mi a véleményed?
A Lombik program azért érzékeny kérdés, mert ugye egyfelől ott vannak azok a párok, akik gyerekre vágynak. És azért egy házasságot nagyon meg tud gyötörni az, hogyha gyermeket szeretnénk és nincsen gyerek. Ebben tönkre is mehet egy házasság. Ennek ellenére az egyház azt mondja, ugye szokták mindig az egyház és tudomány kérdéskörét feszegetni. Az egyház, a tudomány azt mondja, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, mi az, amire képesek vagyunk. Az egyház viszont azt vizsgálja, hogy azokból a dolgokból, amiket meg tudunk tenni, mi az, ami etikus. Tehát például egy atomenergiát tudunk használni arra, hogy kivilágítsunk városokat, meg arra is, hogy leromboljunk városokat. Melyik az, amelyik etikus a kettő közül. És a Lombik program esetében is teljesen oké az, hogy valaki vágyik gyerekre, ez egy nagyon fontos vágy. De nem tehetek meg bármit a vágyaim betöltése érdekében. És itt az egyház egyszerűen csak azt vizsgálja, hogy a Lombik programnak az erkölcsi vonatkozásai, azok megengedettek-e abban az esetben, hogyha én gyerekre vágyom. Tehát például a Lombik program, most nagyon gyorsan elmondok, csak pár szempontot. Az, hogy vannak számon fölüli embriók. Az, hogy azokat lefagyasztják, vagy lehúzzák a WC-n, vagy nem tudom, vagy megsemmisítik, vagy kísérleteznek vele. Ez teljesen etikátlan. Ezt ilyet emberi lényekkel egyszerűen nem tehetünk. Tehát, hogy nincsen az a cél, amit azzal érhetnénk el, hogy emberi lényekkel így bánunk. Uh-huh. A Lombik program kapcsolatban további súlyos problémák egyébként, hogy az is megterheli a házasságot, ezt egyébként pont egy pszichológus blogján olvastam, hogy nagyon sok házasságválással végződik a Lombik program után. Szabad-e, etikus-e egy olyan eljárással gyermekhez jutni, ami ember életekbe kerül, hiszen embriókat húzunk le a vécén, ami súlyosan veszélyezteti a házasságot, az anya életét és a leendő gyermek életét. Tehát szabad-e ezen az áron gyermekre vágynom? Nekem csak, vagy az egyháznak ez az egyetlen egy felvetése.
Ez legalább 4 volt, amit, vagy 5, amit itt felsoroltál, de azért, és ebből mondjuk 3, szerintem azt gondolom, hogy elég extrém eset, tehát azért az, hogy lombikba belehalni, tehát azért én azt gondolom, hogy ez nem, tehát a lombikok nagy része nem így végződik, leginkább ez úgy végződik, hogy nem, tehát hogy a megtapadás része, tehát hogy nem lesz belőle baba, sajnos, de azért ez elég ritka, hogy valaki a lombikba belehal, és mondjuk egy 30 éves párnak ez jelentse az életüknek a végét.
Van ilyen történet is. Itt most ugye az erkölcsi vonatkozás volt a kérdés.
Értem.
És hogyha itt teszem fel a kérdést, hogy veszélyeztetem-e az ő életét, meg ezeket a szempontokat, akkor azért már nem teljesen fekete-fehér. Csak azért mondom ezt, mert a Lombik programot ezt leszokták egyszerűsíteni arra, hogy de hát gyerekre vágyunk, és akkor az egyház miért nem engedi.
Megfordítom a kérdést. Ha cölibátussal veszélyeztetem mondjuk egyes papok mentális egészségét, és a magány miatt depressziósak lesznek, majd végül öngyilkosak, akkor erkölcsileg az egyház részéről elfogadható-e, hogy elvárják a papinőtlenséget a papoktól?
Ez egy nagyon-nagyon ügyes kérdés. Azért azt gondolom, hogy a párhuzam természetesen nem állja meg teljesen a helyét. Azért a cölibátust...
Hát mindjárt gondoltam.
Tehát a cölibátust eléggé szabadon választjuk, tehát senki nem kényszerít senkit semmire.
Ahogy a lombikot is.
Egyébként ez igaz. De egyébként a cölibátussal kapcsolatban most pont erről beszélgettünk az előbb, hogy most pont dolgozunk azon, hogy a papok ne magányosodjanak el, és ne legyenek depressziósak, és ne legyenek öngyilkosak. De azért ez nem jellemző.
Értem, csak mondom, tehát hogyha szélsőséges példáknál maradunk. Volt neked egy csörtéd a Bíboros úrral, ugye amikor volt az Indexnek a felszámolása, aztán Momentumhoz zászlóalatt fotózkodtál, hát azért te bejártad az internetet, majd utána azzal jártad be az internetet, hogy hirtelen a csatornádat, tehát nem meg kell szüntetni, de nem készülhetett rá több tartalom, az előzőeket nem törölted, szőnyegszélre lettél te állítva, sőt, én láttam egy ilyen Insta sztoridat is, amikor, már nem tudom pontosan idézni, mert ez nem most volt, de valami ilyesmi,
nem
hogy...
mindjárt
szerintem eszedbe fog jutni, hogy talán nyilatkozott a Bíboros, hogy közös megegyezés, vagy úgy döntöttetek, hogy, és akkor te erre kiírtad, hogy hát azért tudnék én mesélni erről a közös megegyezésről. Valami ilyen Insta...
Nem volt ilyen közös megegyezés.
Ezt állítottad akkor is.
De nem. A közös megegyezés szó az nem volt benne. Nyilván ez az egész történet egy érzelmileg vehemens történet, és én magam is érzelmileg vehemens szoktam lenni. De azért annyit hagyd mondjak már, hogy nem annyira meglepő az, hogy mondjuk felnőtt emberek között akár van néha nézetkülönbség, még akár úgy is, hogy mondjuk egy közösségbe tartozunk, vagy egy családba, vagy egy céghez.
Oké, ha közöttünk van, de ez az ember dönthet arról, hogy te lehetsz pap, vagy nem lehetsz pap. Ez az ember dönthet a te hivatásodról, dönthet arról, hogy a te plébániádon szolgálhatsz-e. Tehát az, hogyha közöttünk van egy konfliktus, és én azt mondom, hogy szerintem nem kéne kiállnod a Telex mellett, meg nem kéne a Momentummal közösködnöd, ez egy vélemény. Viszont amikor az az ember mondja ezt neked, vagy az az ember von kérdőre, és az az ember hát valamiért utána mégsem lehetett neked tartalmat gyártani az internetre, tehát hogy az az ember cenzúráz, aki egyébként a te papi hivatásodnak tulajdonképpen a... Tehát az ő kezében van a döntés a te életeddel kapcsolatban, azért az úgyben nem annyira korrekt.
Ez fontos kijelenteni, hogy Bíboros úr nem cenzúrázott a szó klasszikus értelmében. Tehát, hogy ha gondolj el egy céget, jó? Nem annyira nehéz.
Igen.
Ugye egy dolog az, hogy mondjuk a dolgozók, akik a cégnél vannak, kivel szimpatizálnak, milyen politikai vélemény, milyen társadalmi vélemény, migrációról, stb. Ez egy dolog, hogy a dolgozó mi. És van a cégnek egy saját kultúrája, egy saját üzenete. Tehát mondjuk a Coca-Colánál dolgozom, lehet, hogy utálom a Coca-Colát, és én csak Pepsit iszom, szívem joga, de hogyha elkezdek kampányolni a Pepsi mellett a Facebookon, akkor az lehet, hogy azt mondja a főnököm, hogy hát hello, azért ez most mi. Tehát egy sima egyszerű...
A Momentum az egyhez konkurenciája lenne?
Nem, ott nem az volt a baj. Ott nem az volt a baj. Sokan azt gondolják, hogy itt egyik oldal, másik oldal. Tehát, hogy sokan azt a narratívát vágták le ebből. Én utána nem véletlenül nem mentem a sajtóba. Tehát, hogy nagyon sokan kerestek engem akkoriban több sajtóterméktől. Nem véletlenül nem mentem. Egyszerűen azért, mert...
Mert a bíboros azt mondta, hogy nem
mehetsz. Nem mondta. Nem mondta. Nem, egyszerűen azért, mert vannak olyan helyzetek, belső konfliktusok, ilyesmi, amiket nem teregetünk ki. Tehát most én haknézem végig a sajtót, és akkor ezzel belekényszerítsem a bíborosat, hogy ő is végig haknizza a sajtót. Egyszerűen, és akkor elindul a sajtóban egy ilyen üzengetés, ennek mi értelme van? Tehát, hogy és sokan azt gondolták, hogy ez ilyen jobb oldal, bal oldal, meg nem
tudom. Jó, értem, ha a KDNP-nél fotózkodtam volna, akkor is vajon behív a bíboros úr?
Egyébként valószínűleg igen. Nem tudom. Tehát, hogy azért többen...
Nem tudod, mert azért ott mégsem fotózkodsz.
Hát, de annak nem az az oka. Tehát, hogy bíboros, vagy bocsánat, hogy azért az egyházban egyszer-egyszer volt olyan, hogy egy pap kifejezett politikai véleményt fogalmazott meg.
Egyszer-egyszer? Mármint a héten? De... Vagy hogy érted?
De mi? Te hány konkrét esetről tudsz?
Ne viccelj, mert milyen sűrű jelsz vidéki misékre? Hát ahol szavazás jelnek? Előtt konkrétan elmondják az embernek, hogy hova kell húzni az X-et.
Miért jelnék vidéki misékre?
Hát értem, de mondjuk...
Jó, de ami most azokra
tudok, ami... csak Szabolcs megyét mondjuk, ahol Patrik lakik, hát ott is lehet érezni. Egyáltalán nem reheti senki véka alá a politikai üzenetet. És tudom, hogy erről beszéltetek a Marcival, és én nem is akarok erről veled beszélni, mert szerintem ott nagyon szépen kifejtettétek a témát. Dolga nem dolga egy papnak, ezt mindenki döntse el maga, de azért ezt nem mondjuk már, hogy előfordul, tehát azért okay. Az egyház az nagyon-nagyon belenyúl a politikában.
Én csak azokról az esetekről tudok, amik a sajtot megjárják, mert én nem járok vidéken misére, nyilván érthető okokban, amikor vidéken vasárnapi misé van, akkor éppen Budapesten tartom a vasárnapi misében. Alapvetően az a fontos szerintem, és egyébként azt tudom, hogy konkrétan mindenki, vagy olyan papoknak is az órára koppintottak, akik mondjuk a másik oldal mellett kampányoltak, vagy ilyesmi, mert egyszerűen, és ezt jó, hogyha megértjük, hogy alapvetően nem jó az, hogyha én, amikor kiállok az oltárhoz, akkor miközben én azt hirdetem, hogy szeretet, azt hirdetem, hogy térjetek meg, azt hirdetem, hogy Jézus és megváltás is mennyország, akközben aki velem szembe van, abban az van, hogy de hát ez a pap, ez politikailag hol áll, meg nem tudom. Szóval, hogy ez jó dolog lenne, hogyha elválasztanánk a politikát a hittől, mert a politikának nincs köze az üdvösséghez. Tehát én is azért léptem hátrébb politikai kérdésekben, mert azt értettem meg, hogy ez teljesen indiferens az üdvösség szempontjából, és csak zavart okozok a hívek lelkében azzal, hogyha politikai kérdésekben megnyilvánulok, és ráadásul az egésznek semmi értelme nincs, ez teljesen egyértelmű. A politika például óhatatlanul magával hozza az ilyen adózási kérdéseket, vagy ilyesmi. És ahhoz, hogy én meg tudjak nyilvánulni, mondjuk, mint Isten igazság, ahhoz értenem kéne az adópolitikához.
Az adózási kérdésben oké, de azért azt látni, hogy ha valahol sérül a szólásszabadság, vagy különböző alapvető emberi jogok, ahhoz szerintem nem kell diploma, tehát ahhoz még csak papnak sem kell lenned. És hogyha te ezt, mint emberként, egyébként te még tudsz véleményt formálni emberként, vagy te már mindenképp csak papként tudsz véleményt formálni?
Az a baj, és ez senki másnak nem a hibája, de az a baj, hogy szerintem én már csak papként tudok. Uh-huh. Én azt
gondolom... Feszélyez ez téged amúgy?
Egy kicsit igen. Én azt gondoltam, az volt az illúzióm, hogy tudok még emberként, de nem lehet. Nem lehet.
És te már nem vagy ember, te már pap.
Nem, csak hogy értsd meg, hogy ha én elmegyek a strandra, és ott, mit tudom én, káromkodok egy cifrát, akkor fel fog ismerni az, aki ott mellettem áll, mert figyeli, vagy követi.
Szoktál?
Nem.
Egyébként most nem, csak... nem vagy káromkodós?
Nem. Szóval, hogy akkor óhatatlanul a papot látja bennem még akkor is, hogyha fürdőnadrágban vagyok.
Hogy lett érte pap mellett influencer? Tehát ez hogy jött, hogy te átnyargalsz az online világba? Azért minden szempontból, tehát nem követed azokat a papi sztereotípiákat, motorral jöttél, vlogolsz, Instán is jelen vagy, mondjuk azt, hogy meg is ragadod azokat a lehetőségeket, ahol te egy nagyobb platformon el tudod mondani, elmondhatod a véleményedet, nem riadsz meg a kamerától, nem ez a jellemző.
Egyébként ez a 777 blognak köszönhető. Uh-huh. Akiket innen nagy szeretettel üdvözlök, de ott a...
Az olyan, mint a 888?
Nem, és nem is 444, de nem tudom, hogy honnan jött az ötlet, a névötlet, ezt nem én adtam, de a Marti Zoliék.
Nem, de a 7-7-7-re? A 7-7-7-re. Hát gondolom, hogy honnan jött, ez eléggé bibliai szám, nem?
Tehát,
hogy
egyébként, igen. Jó. Igen.
Tehát valószínűleg így.
Szóval a Marti Zoli keresett meg engem annó évekkel ezelőtt, nagyon sok évvel ezelőtt, hogy össze akar rántani egy kis csapatot, és igazából én akkor kezdtem az online térben velük jelen lenni, írtam hozzájuk cikkeket, aztán ott kezdtünk el videózni a Réder Kristóffal, uh-huh. Ugye először a 777 videoblogját nyomtuk, és aztán amikor eljöttem végül is a 777-től, akkor egyszerűen csak a videózást vittem tovább. És azért sokáig úgy kérdés volt, hogy ez sikeres lesz-e, ugye te is vlogger vagy, ezért nem úgy kezdi az ember, hogy van 100 000 feliratkozója, az első néhány hónap nagyon nehéz és nagyon kemény munka, és tényleg gyártasz tartalmakat folyamatosan gyakorlatilag a szüleidnek meg a tesóidnak, mert megnézik 50-en vagy nem tudom micsoda, és el kell kezdeni szépen lassan építkezni, és igazából ez egy folyamat volt, hogy jól érzem magam ebben a világban, hogy Kristóffal össze tudunk dolgozni, hogy ez a dolog megy, hogy erre van piac, van felvevő piac, van érdeklődés.
A szünetről nem te döntöttél, ugye? Tehát, hogy az, amikor le kellett állni ezzel.
De egyébként igen, én döntöttem.
Tehát ott nem volt az, amikor bementél az Erdő Péterhez, és azt mondta, hogy jó, akkor most András, szerintem egy kicsit hanyagoljuk ezeket?
Nem. A leállásról én döntöttem. Uh-huh.
És utána...
Bonyolult helyzet volt ez azért, de a végső döntést én hoztam meg.
Értem, csak ez egy olyan döntés volt, amikor közös megegyezéssel, ugye egy felmondás megtörténik a munkahelyen, és aláírjátok mindketten a közös megegyezést, vagy egy olyan döntés volt, hogy neked tényleg meg volt hagyva ebben a szabad akaratot?
Értem, csak azt értsd meg, hogy a szabad akaratot sokan úgy értelmezik, hogy azt csinálok, amit akarok, de szerintem nem ez a szabad akarat. Tehát, hogy te is, amikor mondjuk megcsináltad ezt a bisztrót, akkor gyakorlatilag korlátoztad a saját szabad akaratodat, mert egy csomó minden olyasmit kell csinálnod, amihez valószínűleg nincsen kedved, mit tudom én, adózások, megengedélyek, meg nem tudom micsoda, de egyszerűen azzal, hogy vállaltad ezt is vállaltad, vagy hogy együtt vagy valakivel, akkor sérül a szabad akaratod, mert onnantól kezdve nem az, hogy azt csinálok, amit akarok, mondjuk nem tinderezhetek, miközben valakivel járok, mert...
Hanem.
Tinderezhetek? Patrik, te erről tudsz? Most nagyon figyelj. Szóval, hogy értetted, hogy amikor párkapcsolatban vagyok, akkor is lemondok a szabad akaratomról, bizony, arról a típusú szabad akaratomról, amit sokan gondolnak, hogy szabad akarat, hogy azt csinálok, amit akarok, de szerintem nem ez a szabad akarat, hanem az, hogy tiszteletben tartom a másiknak is a határait, az, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodok. Óhatatlanul bármit mondok vagy csinálok, az kihatással van az egyházamra is. Hát nyilván figyelembe
kell
azért
rohadt nagy különbség van a között, hogy leszedek egy posztot, az RTL-nél dolgoztam, és azt mondják, hogy hát szerintem nem volt annyira jó ez a poszt, oké. Vagy azt mondják, hogy...
És leszedted?
Nem, de hogy szedtem le.
Nem szedted le?
De hogy szedtem le. Miért szedtem volna le? Ez az én írásom, az én posztomat, nem az RTL-t képviseltem, uh-huh. Mert az én véleményem volt.
Uh-huh. És az RTL megengedte, hogy te bármit, bármikor posztolj?
Nem bármit, bármikor, nyilván... tehát, hogy... Egyébként a saját csatornáimon bármit, bármikor, tehát nyilván üzleti titkokat nem adhattam ki, de hogyha mondjuk azt mondták volna, hogy hát az Ördög Nórával készült riportod jó lett, de ha ez mondjuk kimegy és leadod, és te szimpatizálsz egy TV2-es műsorvezetővel, aki úgy ment el, ahogy, akkor nem biztos, hogy itt a továbbiakban lesz munkád, abban a pillanatban találtam volna az RTL-t, és azt mondtam volna, hogy basszátok meg, és akkor nem is kell, hogy itt dolgozzak. Tehát nem mindegy, hogy te leszedsz valamit, vagy nem folytatsz valamit, mert te így látod a legjobbnak, vagy azért, mert mondjuk érzed azt, hogy lehet, hogy ebből neked a végén bajod lehet.
Értem, de akkor tulajdonképpen olyan nagy különbség nincsen közöttünk, hiszen a konkrét tartalmakban nálam se szól bele senki. Tehát Bíboros úr nem hív fel, hogy a múltkori videódban mit mondtál, és hogy miért azt mondtad, hogy ilyesmi. Teljesen szabadon gyártom a tartalmakat. Ennyi.
Azóta nem jártál raporton?
Raporton nem, beszélgetésen jártam.
Ja, így hívjuk.
Hát, nem, de ez nem. Hát akkor volt az például, hogy megengedte az életközösséget, a papi közösséget. Hát ha rosszba lennénk, akkor miért engedte volna meg nekem? Bíboros úrral jó a kapcsolatunk.
Az utóbbi 10 évben 2 millió német hagyta ott a katolikus vallást a pedofil ügyek miatt. Mit gondolsz te erről? Jól kezelitek ti ezeket a dolgokat? Miért van az, hogy a legtöbb komment, amit kapsz, mondjuk, hogyha a homoszexualitásról beszélsz, akkor az, hogy már, vagy az, hogy már pedig te is pedofil vagy, tehát te is pedofil vagy, igen. Tehát azért bennünk például az a közös, hogy általában eljutunk viszonylag nagyon hamar. Eljutunk viszonylag nagyon hamar odáig, hogy mind a kettőnkre megállapítják, hogy pedofilok vagyunk, de hogy igen, tehát hogy miért lehet az, hogy ha azt mondjuk, hogy pap, akkor ott rögtön a kis minisztránsos poénok jutnak az emberek eszében. Hogy kezeli ezt az egyház? Volt ebben neki mulasztása szerinted az elmúlt években?
Hadd legyek ebben a kérdésben büszke katolikus, és ez lehet, hogy furcsa lesz, és szét fognak szedni a komment szekcióban. Szerintem az egyház gyermekvédelemből példamutató. Tehát mutass nekem még egy világszervezetet, ahol az elmúlt évtizedek pedofil ügyeit, mert nem csak a katolikus egyházban van, ugyanúgy a reformált egyházakban, ugyanúgy a labdarúgó szövetségeknél, ugyanúgy az úszóedzőknél, ugyanúgy a tanároknál.
Hát értem, csak te pap vagy, minden, nem edző.
Mindenhol jelen van. Melyik az a világszervezet, aki olyan átfogó reformokat és lépéseket hirdetett meg már 2001-től kezdve, 20 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa kezdeményezésére, olyan átfogó lépéseket, hogy ma például az egész világon minden egyházmegyének van saját gyermekvédelmi bizottsága, saját olyan tímje minden egyes egyházmegyének, ahol pszichológiai és jogi segítséget kapnak, és stb. Tehát, hogy szerintem, ha ma valaki szeretne arról tanulni, hogy hogyan kell gyermekvédelemben hatékonyan lépéseket tenni, akkor ezt egy katolikustól kell megkérdezni. Én is látom ezt a jelenséget, hogy kiderül, hogy pap vagyok, és pedofil pap, de szerintem ez sokkal inkább annak köszönhető, hogy a médiának a belső logikája, én nem tartozom azok közé, akik utálják a médiát, hiszen magam is média szakot végeztem. De a médiának a belső logikája az, hogy kattintásra kell rámenni, mert eladott példányszám és kattintás az, amiből jön a bevétel. És emiatt például, hogyha kiderül egy papról, vagy csak sejtjük egy papról, vagy püspökről, akkor az rögtön címlapra kerül, mert ez kattintás, és ez példányszámnövelés.
De ha mondjuk úgy... ez nem hatványozott bűn ez? Tehát, hogy mondjuk...
Én azt értem, csak az, hogy a társadalomban az alakult ki, az a téves képzet alakult ki, hogy ránk jellemző a leginkább, pedig ránk jellemző a legkevésbé. Nálunk van egyébként a legkevesebb ügy. Csak a mi ügyeinkkel foglalkoznak a legtöbben.
Hát ügyesen tusolják el, nem?
Nem.
Hát azért nagyon sokszor hallunk ilyeneket, hogy, és persze lehet azt mondani, hogy a médiában, hogy évtizedekre visszamenőleg eltusoltak pedofil botrányokat.
A nyilvánosság kihagyása az sokszor maguk az áldozatok miatt van. Az oké, hogy minden egyes ügynek kell, hogy legyen következménye. Tehát például nekem is több olyan ügy volt, amiben közreműködtem a megoldásban, hogy média nem tud róla, de jogi eljárás indult, adott esetben már börtönben is csücsül az illető, már mint nyilván az elkövető, és az áldozatnak pedig van pszichológus segítség. Miért kéne ezt még úgy nyilvánosságra hozni, hogy még a média csámcsogjon rajta, és emberek osztogassák meg a Facebookon?
Jó, de ennek itt most az áldozat védelmében nincsen, igazából az áldozat védelmében nincs ez nyilvánosságra hozva, vagy az egyház védelmében?
Én úgy érzem, hogy az áldozat védelmében nem mondom azt, hogy minden egyes döntés jó volt. Nem mondom azt, hogy soha nem volt olyan, hogy kifejezetten eltussolás, de én nagyon sok ügyre, amire ráláttam, és egyébként olvastam ugye Ritának is a könyvét, nagyon sok esetben egyszerűen csak zajlanak a folyamatok, és az, hogy mi hogy derül ki egyébként a nyilvánosság számára, az meg ez egy másodlagos kérdés.
Megőrizted bármennyire is az autonómiát? Tehát van még Hodász András valahol a reverenda alatt?
Ez most nagyon dramatikusan hangzik.
Csak kérdezem, azért. Mert hogy minden mondatod úgy kezdődik, hogy a teológia, az egyház elett, stb., de közben megint...
De közben egy fél órával, vagy most már egy órával ezelőtt azt mondtam, hogy én azért vagyok katolikus, mert minden egyes teológiai kérdésnek utána jártam, és rájöttem, hogy az egyháznak van igaza. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ez személyes. Tehát én amikor azt mondom, hogy az egyház álláspontja szerint, akkor ez nekem személyes meggyőződésem, de azért személyes meggyőződésem, mert nekem volt olyan időszakaszom, amikor én le akartam rombolni a templomokat lelkes kamaszkoromban, mert hogy minek építünk kőből épült házat, hiszen a lélek az, ami éltet, meg stb. És egyéb ideológiák, de hogy egyszerűen amikor meggyőződtem arról, hogy a katolikus egyház álláspontja koherens, és hogy az a kinyilatkoztatás, akkor az a sajátommá vált. De egyébként, hogyha bármikor kiderül, hogy az egyház téved, akkor simán le tudom venni a reverendát, és tudok hozni egy olyan döntést, hogy ne haraguljatok, eddig tudtam ezt vállalni, de nem tudok egyszer már lelkiismeretemben közösséget vállalni. De ez az időpillanat még nem jött el.
Sok ilyen dolog lehet, amire az egyház következtetett Jézus tanításai alapján, és mondjuk...
Rengeteg.
Hát csak értem, csak közben arra akarok erre kijutni, rengeteg olyan dolog van, amire következtet mondjuk az egyház Jézus tanításai alapján, és mondjuk Jézus közel sem biztos, hogy így gondolta.
Hú, van egy nagyon-nagyon rossz hírem, én annyira szigorú katolikus vagyok, annyira öntelt, beképzelt katolikus vagyok, hogy azt gondolom, hogy az egyház szava Jézus szava. De ezt egyébként Jézus maga mondja. Mert a Lukács 16-ban azt mondja a 12 apostolnak, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Tehát az apostolok úgy értelmezik, hogyha van egy olyan kérdés, amiben Jézus explicit, direkt módon nem nyilvánult meg, akkor ha ők döntenek, az olyan, mintha a Szentlélek döntene. És ez az, amit az egyház azóta is val.
Önbizalom az van.
Igen?
Önbizalom az van.
Rendesen. Azért mondom, hogy hadd legyek öntelt. De hogy azóta is az egyház azt vallja, hogyha az apostolok utódai, akik ma a püspökök összegyűlnek, ezt hívjuk zsinatnak, és egyöntetően hoznak egy döntést, az olyan, mintha a Szentlélek nyilatkoztatta volna ki. Mert vannak kérdések, hát például az, hogy körül kell emetélkedni, akkor most ezt el kell dönteni? Ez nem egy lényegtelen kérdés.
Nem csak kérdések vannak, hanem kommentek, méghozzá negatív kommentek. Na. Ebből válogattam egy párat.
Jaj.
És az idő szűke miatt csak, hát sajnos csak okay. Röviden, mert hogy valaki késett egy keveset.
Igen, az én
tudom.
Voltam.
Igen, hát nyilván nem is én. Szállalmas alak ez a hodász, semmire kellő lájkvadász pap, minden esetre új jelenség, 120-szor elmondta a csatornája nevét.
Csak 7-szer.
Csak 7-szer. Számoltad?
Nem, egyébként nem. De ez most a partizános videó alatt.
Igen, gondolom.
Gondolom, nem tudom. Mi, reagáljak rá?
Hát kérlek, nem ülhetünk egymást nézhetünk is, tehát hogy...
Jó, tehát egyrészt aki az influencer világban van, az online világban van, annak szerintem egyszerűen kell, hogy legyen olyan vastag bőr a képén, hogy az ilyen típusú, mondjuk úgy, hogy kicsit rossz indulatú kommenteket bírja. Az pedig, hogy miért mondom el 7-szer a csatornám nevét, ugye a Papi Franco csatornáról van szó, ez nagyon fontos, iratkozzatok fel. Ez pedig egy egyszerű influencer technika. Tehát ezt kereszt promónak hívják, ezt tanítják az egyetemen, hogy egyszerűen az, hogy csatornádat felépítsd, arra egyszerűen az a technika, az egyik technika, hogy bárhova mész, ott elmondod, hogy te egyébként ezt a csatornát csinálod. Te nem így csinálod?
Jóbornak nem kell cégé. Ah, na mehetünk is tovább.
Még én vagyok az önbizalommal.
Én ettől a csávótól se vennék használt autót.
Én sem, szerintem mivel az autókhoz nem értek, úgyhogy...
Hodász atyát bizony kiköpni az Istene, olyan langyosra sikerült. Nulla kurázsi.
Most akkor azt mondta, hogy meleg vagyok? Vagy most mi van?
Szerintem igen. Lehet, nem tudom.
Jaj, hát ez egy kicsit azért...
nem tudom, hogy most hogy
érti... Itt ülök a rózsaszín kanapén, ez mondjuk pont fehér, de hogy... És igen. Én vagyok a meleg... Jó, hát nem tudom, most minden.
Nem biztos, hogy...
Nem, egyébként szerintem ő a jelenések könyvére gondolt.
Szerintem az, hogy langyosra sikerültél, hát a nulla kurázsi, azt meg is magyarázza. Nem tudom.
Mihez kell a kurázsi? Hát az, hogy mondjuk elmenj beszélgetni olyanokkal, akikkel nem értesz egyet, vagy jó, csak nem tudom. Szerintem ahhoz is kurázsi kell.
Telex tüntetésre.
Szerintem az Index tüntetésre. Szerintem ahhoz is kurázsi kell, hogy leállíts egy kamerát és elkezd beszélni bele. Tehát a saját csatorna indításához szerintem rengeteg kurázsi kell.
Szerintem pályát tévesztett.
Na, és mi lenne a nekem megfelelő pálya?
Azt nem írja. Egyébként, ha nem lennél pap, mi lennél? És ha tanár se lennél?
Fú, biztos, hogy nem lennék tanár. Ugye tanítottam egy ideig is, és nem az én világom. Szerettem, de azért nem az én világom. Fogalmam sincs egyébként, hogy mi lennék.
Oh, ezt is nagyon szeretem. Az egyház Sóbert Norbiát láthattuk. Vannak eredeti gondolataid, a biznisz az biznisz.
Ja, azt hittem a felső testemre gondol.
Hát szerintem ne akar olyan felső testet, mint a Sóbert Norbi.
Mi férfi vagy nem? Jó, hát, Sóbert Norbi...
Igen.
Nyizügye, nem ne, tudom.
Hát,
mostában nem
ne,
tudom.
Nem, de azért sok minden, tehát azért az ország lakmuszpapírja, hogy ő a fitness gurunk, nem?
Jó.
De nyilván neked erre nem kell válaszolnod, ettől függetlenül, nem hogy tudom. Érzed, a biznisz az biznisz?
Én minden nap edzek, de nyilván a reverenda ápolás eltakar, de nekem csak az érzés kell, hogy minden nap mozogtam valamit. A business az business, az nem tudom, most mire vonatkozik, hogy papként keresek jól, vagy youtuberként keresek jól?
Jól keresel
vagy...
papként?
Egyébként szerintem nem. Egy kezdőtanári fizetést kapok alapvetően.
És a temetésért, meg esketésért, ezekért például
ha azok
az
vannak,
a te pénzed?
Ha azok vannak, azokból én részesedek, igen. De nem, tehát hogy amennyit befizet az illető a temetésért, vagy esküvőért, annak én egy kis részletét kapom.
Elvállalhatod ingyen is?
Persze. Van, hogy elvállalom ingyen. Tehát, hogyha valaki mondjuk nem tudja kifizetni, vagy látom rajta, hogy nehéz sorsú, simán, persze.
Miért nem kasztráltatják magukat? Ha nekik önmagában ez egy probléma és felesleges, nem lenne annyi pedofil?
Nem hiszem, hogy a cölibátus a pedofília oka. Egyébként a cölibátus és pedofília összefüggéseiről tényleg nagyon tudom ajánlani Perintfe a Virita könyvét, mert az ő könyvében a cölibátus fejezet ez egy nagyon korrekt fejezet. És pont azt cáfolja, hogy a cölibátus egyenes ok lenne a pedofíliára.
ez az atya, idézőjelben, egy zavaros, bizonytalan, határozatlan figura, és kiáll mások elé.
Ja, igen.
És kiáll mások elé prédikálni. Vicc.
Nézzétek, az van, hogy nekem akkor is prédikálnom kell, amikor éppen bizonytalan vagyok, vagy amikor éppen nehéz napjaim vannak. Tehát, hogy...
Jó, de így az ember bemegy, és te bizonytalan vagy, és most már tudjuk rólad akkor, hogy te bizonytalan vagy, és te ennek ellenére hirdeted az igét, mi akkor miért higgyünk neked?
Azért, mert én például elmondom azt is, amikor bizonytalan vagyok. Tehát ez egy helyzet, hogy én is ember vagyok, és nekem is vannak hullámhegyeim, hullámvölgyeim, van, amikor jobban érzem magam a bőrömben, van, amikor kevésbé.
Istenben soha nem bizonytalanodtál?
Dehogy nem, persze, de ezt mondom, hogy szerintem nincsen élő ember, aki meghoz egy döntést, és abban soha többet nem bizonytalan. Nincsen szerintem ateista, aki néha nem bizonytalanodik el abban, hogy hát, ha mégis van valaki, és szerintem nincsen hívő, aki néha nem teszi föl magának a kérdést, hogy mi van, hogyha még sincs Isten.
Azért mégis furcsa egy felszentelt paptól hallani, amikor Jézusról beszél, hogy egyébként volt egy csávó 2000 éve, aki egyébként a megtestesült második isteni személy.
Igen, azt tudom, hogy a kifejezéseim néha extravagánsak, de ez egy tudatos dolog is. Mert azt gondolom, hogy az üzenet, amit az egyház hirdet, az 2000 éves. De a stílus meg a platform az lehet modern. Tehát az, hogy én mondjuk YouTube-on, Papi Franco csatorna, mondtam már 7-szer?
Még csak 2-szer, de majd ismétlem, hogy visszatekedik. Papi.
Szóval, hogy például leülök egy kamera elé, és több embert elérek egyetlen 3 perces videóval, mint mondjuk akár egy vasárnap az összes szentmisén.
Szokásos utolsó kérdés. Hol látod magad a 10 év múlva? Pap-e lesz-e le még?
Remélem. Remélem, hogy igen. Dolgozom rajta, hogy igen.
Karrier? Van valami olyan álmod még így a, nem tudom, a papság mellett? Vagy a papságon belül, amit így, meg a, nem tudom, papságon belül milyen karrier van? Lehetsz püspök? Lehetsz pápa?
Hát igen,
lehetsz...
de arra nem vágyom.
Nem?
Nem, püspök nem szeretnék lenni, azért az egy kemény meló. Uh-huh. Sokan nem tudják, de püspöknek lenni nehéz. Így belülről azért ez látszik. Tehát, hogyha te szeretsz emberekkel foglalkozni, emberek között lenni, akkor azért a püspökség az egy nehéz dolog, mert az főleg hivatali ügyek. Szóval mondjuk egyébként én a pápát is sajnálom. Tehát ő miből áll az ő egy napja? Tehát megy és államfőkkel kezel, megy körbe a Szentpéter téren és integet. És ez azért egy nagyon nehéz.
Nagyon hát nehéz most, hogy elmondtad, tényleg, bele is fáradtam.
De most komolyan, tehát hogy arról szóljon az egész életed, hogy megbeszélésről megbeszélésre. Érted, én elmegyek az ifikkel, mondjuk pár héttel ezelőtt az ifikkel elmentem Esztergomba. És volt egy tök jó hétvégénk, kirándultunk, esténként söröztünk, megnéztük a magyar-franciát, stb. Tehát, hogy emberek között vagyok.
Sörözhettek?
Persze.
Tehát nem a, tudom, Jézus is borozott szokták mondani, tehát akkor itt az tényleg az van, hogy nem az itallal, hanem a mértékkel van a probléma leginkább.
Persze. Hát a bor meg a sör ugye azért az emberi kultúrának eléggé a része, és egyébként az egyház ezekkel azért...
Hát ezt láthattuk is a holland focistáknál, milyen kulturálisak lettek tőle, igen, amikor a vakolatot lehugyozták a házfaláról.
Na, ezt nem láttam, de...
Rúgtál már be nagyon?
Még egyszer?
Rúgtál már be nagyon?
Persze.
Már
én is voltam egyetemista.
Ja, de papság alatt hát már
azért
nem?
Papság alatt is volt. De hogy azért ez nem általános, nem minden este. De hogy...
Nem általános, hogy asztal tetején táncolva pörgeted a kezeden, levered rá, és mondod, hogy Jézus a király.
Ezt most elképzelted.
Igen, tehát hogy így azt mondja, hodász így önti a sört magára. Jézus a király! És nem ilyen egy karácsonyi buli?
Ennyire nem vagyok parti arc. De egyébként, szóval az egyház az egyébként az élvezeti szerekkel, meg én is az élvezeti szerekkel úgy vagyok, hogy ezek nem ördögtől való dolgok, de a mérték nagyon fontos.
Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, de tudtuk, vagyis én tudtam, hogy nagyon sok infót meg fogok tudni rólad, meg egyébként is vártam ezt a beszélgetést, és örülök, hogy egy kicsit eltoltuk, mert mondom, hogy egy más fajta dolog. Viszont ki kell nyitnom az éttermet, úgyhogy nem akarlak kidobni, de ki kell nyitnom az éttermet. Okay. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél. Ha esetleg nem tudnátok, akkor a Papi Franco csatornán megtaláljátok Andrást. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, megnézitek ezt a videót, nézitek meg a többit is. Találkozunk egy hét múlva szintén egy webkanapén résszel. És ha nagyon akartok, a testemet akarjátok, akkor itt az Egyszarvon, a Nagymező utcában megtalálhatok időnként egyébként Andrást is, bár nem vállalja, de időnként ő is megfordul itt nálam. Úgyhogy hát ennyi, minden info a videó alatt, csókolok titeket, sziasztok!